Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, az 1848-as szabadságharc és forradalom 167. évfordulóját ünnepeljük ma. Magyarságunk, tudatunk erősítésébe énekeljük a szózatot. Helyeteket elfoglalva testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 274. dicséretünk első 4 verszakának eléneklésével. 274. dicséretünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
Okay.
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk a 32. Zsoltár szavaival. Boldog az, akinek hűtlensége megbocsájtatott és vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Én hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallom neked, Uram, vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen. És testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg a Heidelbergi KT 11. úrnapjának kérdésfeleleteit, amelyet gyülekezetünk gondnoka fog felolvasni nekünk, Békefi György.
11. úrnapja a Fiú Istenről. 29. kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítő és megváltót, Jézust. Noha dicsekszenek ő vele, mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Hallgassátok testvéreim Isten igéjét, a tegnapi napra kijelölt igeszakaszt, János evangéliumának 15. fejezetét, az első 8 verszakot. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szólottam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett szőlőveszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyi atyánk, hogy most itt azt olvashattuk, hogy te vagy a szőlőtő. Te vagy az, aki által életünk lehet, és van is. Kérünk azért agyvágyat a szívünkbe, arra nézve, hogy hozzád ragaszkodjunk, hogy hozzád tapadjunk, hogy belőled növekedjünk, mint a szőlővessző a szőlőtőből. Urunk, tedd most a mi Isten tiszteletünket igazán boldog, hálaadó Isten tiszteletté, hogy igazán a szívünk teljességéből tudjuk megköszönni neked mindent. Kérünk ezen az alkalmon is, szólíts meg, állíts oda magad elé, hadd tudjunk beléd kapaszkodni, Urunk, drága mentő kezedbe. Ó, hallgass meg és áldj meg bennünket Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Igehirdetésre készülve pedig testvéreim, énekeljük a 372. dicséretünk első verszakát, amely így hangzik: könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Hallgassátok testvéreim Isten igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek az ő üzenetét. Írva található Ezékiel könyvének 33. fejezetében, a 11. versben következők. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös ember megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Talán néhányan a testvéreim közül nagyon jól tudják azt, hogy mi, teológusok, nagyobb ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor vagy pünköstkor el szoktunk menni legációba. Ez azt jelenti, hogy elmegyünk egy másik gyülekezetbe, ahol hirdetjük Istennek az igéjét. És már néhány évvel ezelőtt történt, hogy elmentem egy ilyen gyülekezetbe, és ott nyilván az ember beszédben egyedik a presbiterekkel. Az egyik presbiterrel beszélgettem, aki azt mondta nekem, hogy hát a lelkész az mindig csak a megtérésről, csak a bűnről, meg Krisztusról tud beszélni. Hát valószínűleg azt várta tőlem, hogy mivel én most új vagyok ott, valószínűleg majd valami másról fogok beszélni. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát jó, de most, hogyha kivesszük pont ezeket a dolgokat, amit ő itt említett, magát Krisztus személyét, a bűnt, a megváltást, a feltámadást, akkor egyáltalán miről akarunk mi beszélni a szószéken? Mit akarunk mondani a testvéreknek? Csak egy példát mondok, nyilvánvalóan vannak olyan szülők, akik nagyon szeretik azt, hogyha a gyermekeiket dicsérik. Például lehet, hogy van olyan szülő, aki idehozza a gyermekét, itt van a vasárnapi istentiszteleten, és a gyermek istentiszteletre beül. És azt hallja vissza, hogy a gyermeke milyen okos, minden kérdésre nagyon szépen tud felelni, nagyon szép is esetleg, kisfiú vagy kislány, teljesen mindegy, de csak dicsérik. És fölteszem a kérdést, melyik édesapa vagy melyik édesanya mondja azt a testvéreknek, hogy hagyjátok már, ne dicsérjétek már azt a gyermeket. Elhízik a mája annak. Hát a szülő nem azt mondja, hogy hú, hát dicsér csak, az az én fiam. Dicsér csak még jobban, szeretem ezt hallgatni. És testvéreim, fölteszem azt a kérdést, hogy aki szereti az Úristent, aki szereti őt, az nem szeret hallgatni magáról Krisztusról, magáról a megváltásról, magáról a feltámadásról? Hát testvérem, akkor föl kell tennem azt a kérdést, egyáltalán ilyen cinikusan, elnézést, ha így teszem föl, megtértél akkor egyáltalán? Ha ez neked teher, ha az neked már nyűg, hogy folyton ezt hallod Isten tiszteleteken? És gondolkoztam, hogy mondjam el ezt a presbiternek, ott abban a gyülekezetben, de nyilván sokkal idősebb volt nálam, én pedig még sokkal fiatalabb voltam, még ennél is, mint ami most vagyok, és úgy gondoltam, hogy hát nem fogom őt megbántani, nem is akarok neki olyan dolgot mondani, amivel őt megbántom, de ez volt a szívem mélyén, hogy hát testvérem, Ha igazán fontos neked, fontos lenne ő neked, akkor nem éreznéd tehernek. És itt most az előbb felolvasott egyetlen egy versben, testvéreim, ugyanerről van szó. Térjetek meg! És én ugyanerről szeretnék beszélni a testvéreimnek, bár most egy kicsit talán másik oldalról szeretném megvilágítani ezt a dolgot. És most jól figyeljenek a testvéreim az elkövetkezendő mondatra, mert erre fogom felépíteni az egész prédikációt. Ami pedig így hangzik, sokkal nehezebb elkárhozni, mint üdvözülni. És ezt fogom most itt kibontani a testvéreknek. Elsőképpen azt szeretném mondani, hogy aki el akar kárhozni, annak egy életen át szenvednie kell a bűntől. A bűn rabszolgájaként kell élnie ennek az embernek. Hát úgy gondolom, testvéreim, hogy nem könnyű a rabszolgasors, hisz a bűn rettentően gonoszul bánik az ő szolgáival. Most hoztam itt pár példát a testvéreimnek, megnézhetnénk mind társadalmilag, mind pedig az egyén életére nézve, hogy a bűn hogyan hat az emberekre. Ha társadalmilag nézzük, akkor azt látjuk, ugye a 17.-18. században, néhányan talán nagyon jól tudjátok, ez az irányzat sajnálatos módon még most is hat, ezt úgy hívjuk, hogy liberalizmus. Ez a liberalizmus azt mondta a vallásra, vagy a hitre, hogy igazából az ember az tökéletesen jó. Az embernek nincs szüksége Istenre, nincs szüksége megváltásra. Bennem, bennetek ott van a jóság, és ezt csak a felszínre kell hozni. És amikor arról van szó a Bibliában, hogy mondjuk Krisztus feltámadott, vagy Krisztus valamilyen csodát tett, akkor a liberalizmus azt mondta, hogy ez nem igaz. Mert mindent a rációval, az értelemmel akart megfogni. Azt mondta, hogy mivel ez az értelemnek ellentmond, ez nem lehet igaz. Szépen elkezdték vagdosni a Bibliát, mi lehet igaz és mi nem. Szépen levágták Krisztusnak a személyét, levágták a Szent Háromságot, levágtak mindenféle dolgot. Míg végül mi maradt a Szentírásból? Egyszerűen a morál. Tedd ezt, mert Krisztus is ezt tette. Krisztus egy hatalmas tanító volt, és most arra tanít téged, ezt cselekedd. És ennyi, vége. Nem tudott másról beszélni. De testvéreim, és föltettem a kérdést, és talán többen tudjátok is erre a választ. Mikor rendült meg az embereknek a bizalma a liberalizmusban? Hát ez az első két világháború volt. Az ember azt mondta, te tökéletesen jó vagy, csak a felszínre kell hozni. És az ember, amikor átesett az első két világháborún, akkor azt mondta, hát ne vicceljetek már, fiúk. Mi tökéletesen jók lennénk? Mi, emberek? Egyáltalán nem vagyunk jók, sőt, pusztítjuk egymást. Nézzünk csak szét most, a mai világban, mi történik? Ember gyilkolja a másikat. Azt mondjuk, hogy hihetetlenül fejlődik a technika, és mennyire szépen segítünk a másik emberen. Igen, igen, de a technika fejlődésével öljük is a másikat. Hát hányszor halljuk azt, hogy kilőttek egy rakétát valamilyen városra. Emberek ezrei, emberek tízezrei haltak meg. Mi kell ahhoz, testvérem, hogy egyik ember megálljon a másik előtt, és lelője azt? Ez a bűn, testvéreim, és ez hat az emberekre. Nézzük meg az egyén életében, hogyan hat a bűn. Most is mondok egy példát. Régen dolgoztam egy cégnél, egy ilyen futószalagos cégnél dolgoztam, és ahol azt csináltuk, hogy ilyen nyomtatott áramköri lapokat javítottunk. És ott csak úgy tudtunk kimenni ettől a cégnek a területéről, hogy két fémdetektoros kapunk kellett keresztül mennünk. És voltak olyan emberek, akik képesek voltak arra, hogy ezeket a nyomtatott áramköri lapokat rászikszalagozta a hátára, és úgy próbált meg kilógni. És nyilván, amikor átmegy a fémdetektoron, akkor az jelzi, hogy hát valami nincs rendben. Leveszik a felsőjét, leveszik a pólóját, és azt látják, hogy a hátán ott van egy valami rászikszalagozva. Vagy a másik, kilép az ember, és ott volt a cipőjében két telefon is. Belerejtette a cipőjében. És ez olyan ember volt, aki a munkatársunk volt. Kijöttünk a cégből, vagy a cég területéről, és jelzett a fémdetektor, és még viccelődtünk is vele, ha-ha, már megint lopsz. És á, nem, dehogy is, és veszi le az öltözéket, már kutatják mindenhol, és leveszi a cipőt, és tényleg ott volt benne. Mi csak néztünk, hogy hát ezt nem akartuk elhinni. És tudtuk nagyon jól, hogy az illetőnek van két gyermeke, van felesége is. Nem találkoztunk utána többet vele, mert biztonsági őrök elkísérték, nem is tudom, hogy mi történt utána vele. De fölteszem a kérdést, mi történt ezután? Nem lett munkája? Nem volt olyan munka lehetősége, hogy mondjuk az éhes szájakat betömje? Hisz valami miatt ott kellett hagyni a munkahelyét. És ez a bűn volt. És a bűnnek volt hatása. A hatása pedig az volt, hogy vagy börtönbe ment, vagy pedig nem tudta mivel ellátni a családját. Az egyére nézve is van hatása a bűnnek. Én csak egyetlen egy példát mondtam. Lehet, hogy még nagyon jól ismerünk néhány embereket, tudnánk is mondani, igen, igen, én ismerek egy embert, aki igen, ezt is ezt csinálta, és hat az életében a bűn. De testvérem, én most csak arra figyelmeztetlek téged, hogy ne a másik embert lásd meg, hanem saját magadat. Láttad-e már a bűnnek ezt a roncsoló hatását saját magadon? Ugye milyen rettenetes? Láttad már azt, hogy a bűn hogyan roncsolja a te életedet is? Hogyan tudsz másokat megbántani? Miket tudsz tenni az emberekkel? Miket tudsz tenni a feleségeddel? Miket tudsz tenni azokkal az emberekkel, akik ott vannak melletted? És azt mondod, hogy szereted őket. A bűn ott van az embernek az életében, és hat. Pál apostol mondja, ugye, Korintusiakhoz írt levélben, a halál fullánkja pedig a bűn. A bűn az egy olyan injekciós tű, amit szépen, fokozatosan fecskendeznek belénk. Folyamatosan ivódik belénk a bűn. Folyamatosan ivódik belénk, rajta keresztül pedig a halál. Aki bűncselekszik, nem ura a bűnnek, hanem szolgálja annak. Testvérem, ezért mondom azt, hogy egyáltalán nem könnyű elkárhozni. Egyáltalán nem könnyű az embernek elkárhozni. Hisz az Isten mindig meg akarja szólítani az embert. És mindig arra szólít, hogy térj meg. Ha máskor nem, különféle alkalmakon, Isten tiszteleten, bibliaórákon azt mondja, itt vagyok, szólok most hozzád. Azt akarom, hogy hidd el, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. És az ember mit szokott erre válaszolni? Hát, tudod mit? Én inkább maradok a bűnömben. Én inkább járok ezen a rögös úton. Én inkább járok azon az úton, ami elpusztít engemet. Melyiket könnyebb mondani, testvéreim? Azt mondani, hogy ezen az úton járok, a bűn útján, vagy pedig azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, és megadom magam. Nem akarok tovább bűnözni. Uram, meghallgatom. Mit akarsz mondani az én életemre nézve? Testvérem, melyiket könnyebb mondani? És mennyivel könnyebb lenne felszabadultan lélegezni akkor, amikor elismerem azt, hogy igen, én bűnös vagyok. Ezt folytatom minden nap. És mennyivel könnyebb lenne elismerni Istent, mint Uramat? Mennyivel könnyebb lenne azt mondani, hogy Uram, megadom magam. De sokszor ezt nem szoktuk megtenni. És folyton a bűnben járunk. De másrészt pedig arról is beszélnem kell a testvéreknek, hogy a bűnből hogyan tudunk megszabadulni. Ugye azt mondtam, hogy most ugye a rabszolgához hasonlítottam a bűnt, akkor nagyon jól azt lehetne mondani, hogy ezt egy ige is mondja, hogy aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Azaz, a rabszolga a halál által tud felszabadulni ura alól. Hát ez egy teljesen logikus dolog. Ha meghal a rabszolga, az ura hiába megy oda és szólítgatja, hogy te figyelj már, csináld már meg ezt meg azt a ház körül. Hiába szólítgatja, az illető már meghalt. Pál apostol ugyanezt mondja a Rómaiakhoz írt levélben. Azt mondja a 6. fejezet 7. versében, aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Vagy folytatja így, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűn számára, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Krisztus nem csak a bűnös emberért halt meg, nem csak helyetted halt meg, hanem a Krisztus testben benne van a mi óemberünk. Amikor Isten Krisztusra tekint, akkor úgy tekint rá, mint ha ott lenne a mi óemberünk, aki meghalt Krisztussal együtt. Azaz nem az én cselekedeteimet látja, nem engemet lát, hanem Krisztust látja, ha én hittel elfogadtam őt. Lám, Isten ennyire nem akarja, hogy a bűnös ember meghaljon. Ennyire akarja azt, hogy éljen. Semmi más nem kell tenni, mint elfogadni azt, amit ő elkészített számunkra. És ha mi azt mondjuk, hogy nekünk ez nem kell, akkor tudjátok, mit csinálunk, testvérek? Elmegyünk a kereszt mellett, és nem akarjuk azt meglátni. Nem akarunk vele foglalkozni. Talán néhányan ismeritek Gazdag és Lázár történetét. Hogyan végződik? A gazdag lekerült a pokolba, Lázár pedig fölment a mennybe. És a gazdag ott jött rá, hogy én mennyire nem foglalkoztam azzal, amivel engem meg akartak szólítani, amivel Isten engem szólongatott. Amikor már késő volt, akkor jött rá, hogy nekem hirdették Isten igéjét. Nekem voltak prófétáim, volt törvényem, de nem akartam meghalni. Azt mondtam, nekem ez nem kell. Járok a bűn útján, nem érdekel a kereszt. A gazdag erre döbbent rá. Mi is csak akkor fogunk erre rádöbbenni, amikor már túl késő lesz, testvéreim. Harmadik pontként, ha valaki el akar veszni, egy életen át el kell utasítani az őt mindenütt kereső megváltót. Isten mindenütt keres bennünket, és mi őt vetjük el. Gondolkoztam, hogy milyen példát tudnék ide hozni, és nagyon esetleges példát jutott eszembe, nézzék el a testvérek nekem, de ez olyan, de amikor én hajlamos vagyok arra, hogy a kulcsomat elhagyom. De olyan szinten, hogy emlékszem arra, bezártam az ajtót, emlékszem arra, hogy oda tettem az ágyamnak a fejéhez, ahol van egy ilyen kis szekrényszerűség. Emlékszem arra, hogy 10 másodperccel ezelőtt odalaktam. És akkor odafordulok, nincs ott. Már mindenhol keresem, sehol nincs. Olyan képtelen helyeken keresem, már mondom a testvéreknek, már a szemetesbe is belenéztem, hogy nem-e kidobtam véletlenül. És most csak így viccből mondom, de már azon kezdek el gondolkozni, hogy talán léteznek a manók. Elvették a kulcsomat, és elrakták valahova. És ott a sarokban röhögnek rajtam. Ha, látjátok, keresi a kulcsát, kiszúrtunk vele. És nagy nehezen végül valahol megtalálom. Ismét mondom, nem jó példa ez, de Isten ugyanígy keres bennünket. Keres minket. Ennek talán a legjobb bibliai példája az, amit a Filippi 2-ben mond a Krisztus himnuszban. Azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Sőt, emberré vált. Azért, hogy megkeressen téged. Azért jött le, hogy megkeressen téged, és kapcsolatba lépjen veled. Mi ezt szoktuk visszautasítani. Amikor azt mondjuk, nem. Azt mondják, nekem térjek meg. Nem, nekem jó a bűn. Én ebbe akarok maradni. Ezt akarom cselekedni. A kereső megváltót utasítjuk vissza. Naponként hangzik. Gyere ide, szólok hozzád. Térj meg. Fogadd el az én egyszülött fiamat, akit elküldtem. Melyiket könnyebb, testvéreim, mondani? Hogy én maradok a bűnben, vagy pedig elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Testvéreim, olyan könnyű minden figyelmeztető szóra, minden barátságos hívásra, minden szívre ható kiáltásra újra és újra azt mondani, hogy nem, hogy én ezt nem akarom. Én nem akarom ezt meghallani. Ezt kell tennie annak az embernek, aki el akar kárhozni. Testvérem, nem volna könnyebb azt mondani, hogy itt vagyok. Nem akarok tovább futni. Itt vagyok, Uram, megállok, és azt mondom, itt vagyok, Uram, megadom magam. Melyiket könnyebb? És hogy most azokhoz a testvéreimhez is szóljak, akik már egyszer valamikor átadták az életüket Istennek, akik már valamikor letették az életüket őneki, és elismerték őt, mint megváltót, nekik szeretném mondani, hogy sajnálatos módon ez a makacs hozzáállás, ez bennünket is ugyanúgy tud jellemezni. Csak úgy nagy vonalakban gyorsan elmondom, hogy hogyan néz ki egy keresztény embernek az élete. Akkor az ember megtér, és ráébred arra, hogy mit tett Isten, akkor az ember szívében egy hihetetlenül nagy hála van. Olyan nagy hála, hogy azt mondja, hogy Uram, én bárhová elmegyek. Kész vagyok bármit megtenni. Elmegyek a világ másik felére, és hirdetem az igét. Az sem érdekel, ha megölnek. Ez hat talán fél évig. Jó esetben egy évig. Rosszabb esetben egy hónapig. Vagy egy hétig. És az ember, és megint csak cinikusan mondom, belesimul egy keresztény életformába, ami arról szól, hogy a küzdelem köré csoportosul, ami így hangzik, tartsak-e csendességet, vagy sem? Olvassam-e naponként a Szentírást, vagy sem? Isten igéje szól most is. Hozzátok is, kedves keresztény testvéreim. Arra szólít fel benneteket, hogy térjetek meg. Arra szólít fel, hogy gyertek, hallgassátok meg, amit én mondani akarok. És mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy leülünk, és azt mondjuk, hogy hát ez engem nem érdekel. Egyszer már megszólított, ez tény és való, de úgy ülök Isten tiszteleten, hogy mintha egy kozmoszba elvesznék. És elkezdődik az Isten tisztelet azzal, hogy kegyelem néktek és békesség, és arra eszmélek, hogy héten azt mondják, hogy ámen. És ugye, ahogy vége lett az Isten tiszteletnek, ja jó, igazából annyira nem is figyeltem. Hazamegyek, olvasok Szentírást, hát majd máskor olvasok, most annyira nem érek rá. Majd este. Eljön az este, ó, Uram, én annyira fáradt vagyok. Mi lenne, ha holnap? És elkezdődik megint a holnap, és megint gyártom a kifogásokat, hogy hát, de most az a probléma, hogy azért nem tudom, mert ez olyan, mint amikor a testvérem mondta, hogy fogyózni fog, de mindig csak holnaptól. Vagy a szobatársam szokta azt mondani, hogy elmegyek kondizni, elmegyek futni, de mindig csak holnaptól. Ugyanezt csináljuk mi is, testvéreim. Ápolom-e Istennel a kapcsolatot? Vagy pedig azt mondom, majd holnap. Mindig csak a holnap. Mindig gyártom a kifogásokat. Mindannyian makacsok vagyunk. Ugyanúgy a hitetlen is, de ugyanúgy mi is. Isten igéje most is szól. És mindannyian hajlamosak vagyunk, hogy elengedjük a fülünk mellett. Azt mondjuk, hogy ez engem nem érdekel most. Nem akarok erre odafigyelni. De Isten igéje szól, és hív tégedet. Mindig hangzik az üzenet. Azt mondja az ige, élek én, azt mondja az Úristen. De csak azt mondaná, hogy életemre mondom, tehát mint egy esküszöm rá, hogy igazán elhiggyük, amit most mondani akar. Nem gyönyörködöm a hitetlennek a halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen az útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utatokról. Miért halnátok meg? Miért akarnátok meghalni? Ó, Izrael háza! Vagy mondhatnám úgy is a végét, miért akarnátok meghalni? Ó, békésmegyeri gyülekezet! Ez nektek is ugyanúgy szól. Talán kérdezhetnétek, hogy miért olvastam föl a tegnapi ige szakaszt, pontosan ezért. Most egy részt megint felolvasok belőle. Ugye János evangélium a 15. részből, azt mondja a 4. vers. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ha viszont megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Amikor hanyagoljuk az imádságot, a bibliaolvasást, keresztényünk egyik jellegzetes, keresztényünk egyik jellegzetességét hanyagoljuk, akkor azt csináljuk, olyanok lennénk, mint a szőlővessző, aki ott áll egy nagy késsel, vagy egy macsétával, és lemetszi magát. És azt mondja, nekem nem kell az Úr. Én nem akarok rajta maradni azon az ágon. Nekem nincs erre szükségem. Én magamtól tudom, hogy mit akarok cselekedni. Én magamtól tudok, hogy mit kell tennem. Ha nem ápoljuk ezt a kapcsolatot, nem tesszük napról napra, akkor ezt csináljuk. Elhalunk. Azt mondja az ige, ha nem vagy rajta az ágon, elszáradsz, nem termesz gyümölcsöt, nincs az életednek gyümölcse. Ezért ez a legfontosabb, maradj te, mint vesző rajta azon az ágon. Maradj ott. Ennyi. Testvéreim, adja meg Isten, hogy erre eljussunk. Akár hitetlenként, akár hívőként arra, hogy ő a mi ez egyedüli megváltónk. Ő a mi gyümölcsünknek a forrása. Nem mi teremjük a gyümölcsöket. Ő az, aki kitermi rajtunk keresztül. Ámen. Testvéreim, igehirdetésre válaszolva énekeljük a 295. énekünk első két verszakát. 295. énekünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Te látod, drága mennyi atyánk, a mi életünket. Te látod azt, hogy mennyi akadály van abban, mennyi akadály van, ami gátol bennünket abban, hogy meghalljuk a te igédet, te üzenetedet. Te látod azt, hogy sokszor mennyire makacsul tudunk ragaszkodni a saját kis bűnünkhöz, mennyire markunkba tudjuk azt fogni, mennyire sajátunknak tudjuk azt érezni. Kérünk azért tégedet, adj erőt, adj szent lelket ahhoz, hogy ezt el tudjuk engedni, adj benned való bízást, hogy le tudjuk azt tenni te elléd. És te látod azt, mennyi atyánk, hogy nem csak lelkileg, de sokszor te látod, hogy miben küszködünk egyen-egyenként. Kérünk tégedet azért, hogy te gyógyítgass bennünket, te légy a mi testünknek gondviselője, és te légy az, aki nem csak testileg, de lelkileg is gondunkat viseled, aki szólítgatsz bennünket az igén keresztül. Amen.